Sziasztok! Horváth Gábor vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. A mai előadás témája párhuzamos feldolgozás. Ez a videó a BNM mérnök informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BNM villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. Flynn 1966-ban javaslatot tett a párhuzamos rendszerek klasszifikációjára, egy taxonómiát hozott létre, melynek segítségével be tudta sorolni a párhuzamos feldolgozásra képes rendszereket, attól függően, hogy ezek mennyire képesek az utasítás folyamban, illetve az adatfolyamban rejlő párhuzamosság kihasználására. Négy kategóriát különböztet meg ez a taxonómia. Az első ilyen kategória az SISD, Single Instruction Single Data, melybe azokat a rendszereket sorolja, melyek nem képesek sem az utasítás folyamban, sem az adatfolyamban lévő párhuzamosság kihasználására. Tulajdonképpen ez volt az a kategória, amivel eddig foglalkoztunk, az a klasszikus utasítás pipeline is ide tartozik, annak ellenére, hogy ott tulajdonképpen több utasítás végrehajtása zajlott párhuzamosan, igaz, hogy különböző fázisokban, de mindezek ellenére az SISD kategóriával szokták ezeket a rendszereket sorolni. Az SIMD, Single Instruction Multiple Data, ide azok a rendszerek tartoznak, melyek egyetlen utasítás sorozatot, egyetlen utasítás folyamot hajtanak végre több adatfolyamon egyszerre. Ide tartoznak a vektorprocesszorok, ide tartoznak a klasszikus általános célú processzoroknak a vektorfeldolgozók kiegészítései, illetve a tömbprocesszorok, és így tovább. Ezzel kapcsolatban egy külön IMSC tananyag, egy külön videó áll rendelkezésre, melyet bárki szabadon megnézhet. Az MIMD a harmadik kategória, Multiple Instruction, Multiple Data, azok a rendszerek tartoznak ide, melyek különböző utasításfolyamokat képesek párhuzamosan végrehajtani, és ezek az utasításfolyamok különböző adatfolyamokon végeznek műveleteket. Ma nagyon sokat fogunk beszélni MIMD rendszerekről. A negyedik kategória az MISD, Multiple Instruction Single Data, ahol több utasításfolyam végrehajtása zajlik egyszerre, de ezek az utasításfolyamok egy azon adatfolyamon végeznek műveleteket. Hibatűrő rendszereket szokták ide sorolni, melyben többen többféleképpen végzik el ugyanazt a feladatot egy azon adat bemeneten, és hogyha mindezek ugyanarra az eredményre jutnak, akkor nyugszunk meg, hogy valószínűleg helyes az eredmény. Kezdjük a diszkusziót az SIMD-vel, Single Instruction Multiple Data, ezt adatpárhuzamosságnak is hívják. Mint már említettem, erről egy külön videó sokkal részletesebben fog beszélni, most csak egy rövid áttekintést fogunk itt adni. Rögtön kezdjünk egy motiváló példával. A fólia tetején látunk egy C-programot. Ez a C-program nem csinál mást, mint két 64 elemi tömböt, az A és a B tömböt összead elemenként, az eredményt pedig a C-tömbbe teszi. Két alacsony szintű kódot is látunk itt megjelenítve, a bal oldalon egy klasszikus skalár, a jobb oldalon pedig egy vektorprocesszoros kódot. Mind a kettő természetesen ennek a C-kódnak a fordításából adódott. Nézzük először a klasszikus skalár megoldást. Az R4 regiszter tárolja a ciklus változót. 64-től fogunk számolni visszafelé, ha elérjük a nullát, akkor befejeztük a ciklust. Ezt a legalsó sorban látható feltételes jump utasításon is jól leszűrhetjük. Nézzük csak, mi történik a ciklus egy iterációjában. Betöltjük az A tömb aktuális elemét, betöltjük a B tömb aktuális elemét, a két elemet összeadjuk, az eredményt visszaírjuk a C tömb aktuális pozíciójára. Majd mindhárom pointert, az A, B és C tömb aktuális elemére mutató pointert 8-al inkrementáljunk, azért kell 8-al inkrementálni, mert lebegőpontos számokat tárolnak a tömbjeink, és egy lebegőpontos szám 8 bájtot foglal a memóriában. A vektoros megoldás ennél sokkal egyszerűbb, sokkal rövidebb. Beállítjuk a vector length regisztert 64-re, ezzel jelezzük a processzor számára, hogy 64 elemű vektorokkal, tömbökkel szeretnénk műveletet végezni. A következő sorba betöltjük az A tömböt, a V1 vektor regiszterbe. Ez az egyetlen sor az A tömb mind a 64 elemét betölti a V1 regiszterbe. A következő utasítás ugyanezt megteszi a B tömbbel, a B tömb minden elemét, mind a 64 elemet betöltjük a V2 regiszterbe, egyetlen egy alacsony szintű programsor segítségével. Utána a következő sorban a két vektort összeadjuk, megint csak egyetlen egy programsorra van szükség ennek a leírására, a háttérben itt valójában 64 dupla pontosságú lebegőpontos összeadás művelet történik. Ennek az eredményét pedig visszaírjuk a memóriába, oda, ahol a C-tömböt tároljuk. Miért szeretjük jobban, mik az előnyei a vektorprocesszoros kódnak a klasszikus skalár kódhoz képest? Azt már rögtön láttuk, hogy mennyivel rövidebb, mennyivel elegánsabb a kód, könnyebb karbantartani, könnyebb megérteni, hogy mi történik. Emellett a legfontosabb érv, hogy nincsen szükség ciklusra. A ciklust már pedig nem nagyon szeretjük, hiszen a ciklus futása során minden egyes iterációban újra és újra le kell hívni ugyanazokat az utasításokat, amiket már egyszer lehívtunk korábban, dekódolni kell újra és újra ugyanazokat az utasításokat, és persze mindegyiket végre is kell hajtani. Minden körben procedurális egymásra hatásba fogunk futni, hiszen 64-szer kell elágazásbeesést végezni. 64 feltételes ugró utasítás tartozik ennek a ciklusnak a futásához, minden 64-szer elágazásbeesést kell végeznünk. A vektorprocesszoros kóddal mindez nincs, ezek a problémák nem merülnek fel. Ennek az az oka, hogy a vektor műveletek azzal a feltételezéssel élnek, hogy a vektor elemei mind-mind függetlenek egymástól. Ez tulajdonképpen a definíciója a vektornak, a vektor olyan elemeket gyűjt össze, amelyek semmilyen függőségben nincsenek egymással. A vektor műveleteket egyébként borzasztó hatékonyan végre lehet hajtani, hogyha van elég sok műveleti egységünk, és elég mély adatpipeline-t használunk, akkor nagyon nagy méretű vektorokkal villámgyorsan tudunk különböző műveleteket végezni. Szintén SIMD rendszerek közé sorolhatjuk az SIMD utasítás készlet kiegészítéseket. Mik is tulajdonképpen ezek? Hát körülöttünk rengeteg általános célú processzor dolgozik, számítógépünkben, laptopunkban, mobiltelefonunkban, tabletünkben és így tovább. Ezekben az eszközökkel számos olyan feladat van, melyek lényegesen gyorsabban hajthatók végre vektor műveletek segítségével. Különböző képfeldolgozási feladatokra kell gondolni, például JPEG dekódolás, 3D grafikai alkalmazások, például mindenféle játékok, és vannak tudományos alapfeladatok is, főleg lineáris algebrai műveletek, melyek rendkívül jól vektorizálhatók. Éppen ezért a legtöbb utasítás készlet architektúrát idővel kiegészítettek vektor feldolgozó képességekkel. Például az x86-ban rögtön három ilyen utasítás készlet kiegészítés is található. A történelem során az MMX volt az első, amivel az Intel próbálkozott. Ezek 64 bites vektor regiszterekkel dolgozó utasítások, melyekben egész számokat tudunk tárolni, vagy 8 darab 8 bites egész számot, 4 darab 16 bitest, vagy 2 darab 32 bites integer, és akkor ezekkel sokkal hatékonyabban egy-egy utasítás segítségével, a vektor minden elemével egyszerre tudtunk műveleteket végezni. AMD később kiegészítette ezt úgy, hogy levegőpontos számokat is tudjon kezelni, ez volt a 3D Now kiegészítés, ezt az Intel sosem implementálta, viszont eljött az Intel egy ponton bevezette az SSE utasítás készletet, mely 128 bites vektorregiszter mérettel dolgozott. Kezdetben 4 darab szimpla pontosságú levegőpontos számot lehetett ebbe beletenni, aztán az SSE későbbi verzióban ez picit rugalmasabban kezelhetővé vált, integereket és dupla pontosságú levegőpontos számokat is lehet ezekbe a 128 bites regiszterekbe tárolni, és ezeken hatékonyan műveletet végezni. Aztán az Intel ezután bevezette az AVX utasítás készlet kiegészítést is, ebben már 256 bites vektorokat vezetett be, melybe természetesen még több levegőpontos számot lehet elhelyezni. Ilyen vektor utasítás készlete van a Power architektúrának is, ott Altivecnek hívják, és az ARM architektúrának is van ilyen, ott meg Neonnak hívják. Már ott is elérték a 128 bites vektor méretet. Ha valaki többet szeretne olvasni az SIMD feldolgozásról, akkor javaslom számára az erre a célra készült videónkat, mely az IMSC tananyag részét képezi. A reguláris képzésben ennyit elég lesz tudni az SIMD feldolgozásról, amit most pár percben összefoglaltunk. Ezek után térjünk át az MIMD-re, Multiple Instruction, Multiple Data. Több utasítás folyamunk van, és ezek több adatfolyamon végeznek műveletet. Nézzük meg, hogy egész eddig a fél év során hogyan tettük hatékonnyá az utasítás végrehajtást. Hát bevezettük a utasítás pipeline-t elsőként. Ugye ez egy olyan technika, amivel minden processzorgyártó él, általában legegyszerűbb processzorok is tartalmaznak bizonyos szintű pipeline feldolgozást. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon elegáns elv, átlapoltam, tudtuk végrehajtani az utasításokat, több utasítást hajtunk végre, ezek mind a végrehajtás különböző fázisaiban vannak. Aztán az egyszerű utasítás pipeline-unkat kiegészítettük különböző módokon. Szuperskalára tettük, az tulajdonképpen abból állt, hogy a processzor több párhuzamosítónak vélt utasítást válogatott össze, és ezeknek a végrehajtását egyszerre el tudta kezdeni. Aztán eszünkbe jutott, hogy nem csak a processzor lehet képes arra, hogy párhuzamosan végrehajtható utasításokat keressen nekünk, hanem a compiler is. Ennek több előnye is lehet a szuperskalár processzorokhoz képest, igaz, hogy megvannak a hátrányok is. Ezek voltak a Very Long Instruction Word, illetve az Explicitly Parallel Instruction Computing rendszerek. Ezekről mind-mind beszéltünk korábban. Tekintsük át, hogy milyen korlátokba ütköztünk, amikor ezekről a rendszerekről beszéltünk. Minél több utasítás állt feldolgozás alatt, annál több esély van arra, hogy ezek az utasítások egymástól nem függetlenek, hanem különböző egymásra hatások miatt hatással vannak egymás végrehajtására. Emiatt szükség van egyre bonyolultabb egymásra hatás detektáló logikára, egymásra hatás kezelő logikára, és ami nagyon-nagyon fájdalmas számunkra, sok-sok forwarding utat kell kiépíteni a processzorban, hogy az egymásra hatások negatív hatását minimalizálni tudjuk. Azt is megbeszéltük, hogy a ciklusidőt nem lehet tetszőlegesen rövidre venni, hiszen a pipeline regiszterek update-elésére mindenképpen kell időt szánni, és ennek megvannak a fizikai korlátai. És azt is megbeszéltük, hogy a processzor időnként spekulációra szorul, annak érdekében, hogy ne akadjon fent az utasítások végrehajtása, ha egy olyan utasításba botlik, melynek a kimenetele kérdéses. Hogyha rosszul spekulál, akkor nagyon sok idő kárba megy, a tévedésből behozott utasítások hatását természetesen invalidálni kell, és ezt az időt elbuktuk. Ennek ellenére ez egy borzasztó népszerű alapelv, pipeline feldolgozást, szuperskalár processzorokat tömegével láttuk magunk körül. Ennek pedig az az oka, hogy borzasztó egyszerű szoftvert fejleszteni ezekre a processzorokra. Hiszen programozóként mindannyian tudjuk, hogy a fejünkben egy folyamatábrát elképzelni nagyon egyszerű, szekvenciális algoritmusokkal könnyen tudunk gondolkodni, és igazából skalár feldolgozásra van az agy kitalálva. Ezek mind amellett szólnak, hogy legalábbis a kifelé, a külvilág számára, a programozó számára a processzoroknak célszerű egy ilyen szekvenciális képet mutatni. A párhuzamosság kihasználására már pedig nagyon nagy szükség van, ez az egyetlen és legfontosabb módja annak, hogy a processzorainkat gyorsabbá tegyük. Ezt pedig eddig vagy a fordítóra, vagy a CPU-ra bíztuk. Mind a kettő ugyanazt csinálja, a függőségi analízist végez a kódon, adatáramlásos elven ütemezi az egymással egyszerre végrehajtható utasításokat. Mindez a programozótól elrejtve zajlik a processzorban, és ez borzasztó jó hír a programozók számára. Van egy alternatív megközelítés is, az alternatív megközelítés pedig nem más, mint az explicit párhuzamosság. Amikor a programozó azt mondja, hogy nem bízom se a compilerre, se a processzorra a programok párhuzamosítását, igenis veszem a fáradtságot, és én magam lebontom a programot párhuzamosan végrehajtható részekre, és ezt meg is mondom a processzor számára, hogy ezzel a lehetőséggel élni tudjon. Ez az explicit párhuzamosság, és ez tulajdonképpen nem más, mint az első adás alkalmával megbeszélt vezérlő token többszörözés és összevárás. Ez az, amit fork join primitívnek hívnak. Ha le akarjuk fordítani Neumann elvű számítógépek nyelvére, akkor ez azt jelenti, hogy több program counter is van az ilyen programokban, és a processzor mindegyik program counter mentén halad, mindegyik mentén hajt végre utasításokat. Az explicit párhuzamosságnak két nagy hardveres megtestesülése létezik, és ezekről mind szeretnénk ma pár szóban beszélni. Az első ilyen megtestesülés a több végrehajtási szállat kezelő processzorok. Ez a multithreading, hardveres multithreading. Ezt nem keverjük össze a szoftveresek által multithreadingnek nevezett elvvel. Ezekben a rendszerekben tényleg több program counter van, tehát a programozó meg tudja mondani a processzor számára, hogy itt vannak különböző párhuzamosan végrehajtható utasítás folyamok. A processzor ezt ki is használja, nem feltétlenül teljesen párhuzamosan fogja ezeket végrehajtani, de olyan módon fogja ezt megtenni, hogy összességében gyorsuljon a program futása. És természetesen a valódi multiprocesszoros rendszerekről sem fogunk megfeledkezni, itt valódi teljes értékű processzoraink vannak, melyek teljesen minden funkcionalitással rendelkeznek, és minden egyes processzor egy-egy program counter mentén felelős a program végrehajtásáért. Nézzük meg, hogy működnek a több szállat kezelő processzorok. Nézzünk rá egy picit közelebbről. Hogy megértsük, hogy tulajdonképpen miért is hasznos ez, először azt kell megértenünk, hogy mi volt a problémánk az utasítás pipeline-nal. Egy utasítás pipeline-ban számos olyan esemény történt, amikor megáll az utasítás folyamnak a végrehajtása. Ez történt, amikor cache hibába botlottunk, ha TLB hibába botlottunk, vagy adatfüggőségek miatt kellett nagy mennyiségű várakozó ciklust beiktatnunk. Ilyenkor az utasítás pipeline kénytelen szünetet tartani, megakasztani a függő utasításokat és megvárni a végrehajtás folytatásával azt a pillanatot, amikor elhárulnak az utasítás végrehajtását megakasztó akadályok. A több szállat kezelő processzorok egy egészen más és nagyon szép módszerrel lesznek úrrá ezen a problémán. Ők azt mondják, hogy ha több utasítás számlálón van, akkor nem esünk pánikba, hogyha az egyik mentén valami fennakadás történik. Nem esünk pánikba, fennakadás történt, átkapcsolunk a másik program counterre, és az amentén talált utasításokat fogjuk addig végrehajtani, amíg a problémák megoldódnak a másik szálon. Így elérhetjük azt, hogy sokkal kevesebb szünetre lesz szükség, amit a processzornak a pipeline feldolgozás során be kell iktatnia, tehát sokkal több lesz a hasznosan telő órajelciklus, sokkal nagyobb lesz az átviteli sebessége a processzornak. Ezek a több szállat kezelő processzorok. Többféle több szállat kezelő processzor van. Ezek közül először az időosztásos végrehajtással rendelkező többszálú rendszerekkel ismerkedünk meg. Az időosztásos rendszereknek az egyik része finom felbontású, a másik pedig durva felbontású matrix threadinget támogat. Finom felbontás esetén a processzor minden órajelben szállat vált, átkapcsol a másik utasítás számlálóra. Akkor is, hogyha nem történik semmi fennakadás a pipeline-ban. Ez azért jó, mert ha elég sok szállat kezel a processzor, és ezeket egymás utáni órajelekben váltogatja, akkor elérhetjük azt, hogy mire visszatér a legelső szálhoz, addig a legpesszimistább forgatókönyv szerint is minden akadály elhárul az utasítás végrehajtása elől. A durva felbontású matrix threading ennél egy kicsit konzervatívabb, az addig halad egy utasítás számláló mentén, amíg csak tud, majd ha fennakadást tapasztal az utasítás végrehajtásban, akkor átkapcsol egy másik szára, és annak a mentén folytatja tovább a végrehajtást. A szálváltási idő vagy nulla, vagy egy óra elciklus, igazából a finom felbontásúak, azok a processzorok, amik megjelentek a piacon, azok nem igényelnek szálváltási időt, úgy van hardveresen megkonstruálva a processzor, hogy erre nincs szüksége. A durva felbontású matrix threadinges processzorok, amiket ma elérhetőként találunk, egy órajelciklus várakozást, szálváltási időt igényelnek. Hogyan valósítják ezt meg a processzorok? Amikor belép egy utasítás, akkor ő kap egy szálazonosítót, egy thread identifier-t. Ezekben a processzorokban több regiszterkészlet található, és a szál azonosító az, ami meghatározza, hogy egy adott utasítás melyik regiszterkészlethez fér hozzá. Tehát a processzor tárolja az összes végrehajtási szálnak a regiszterkészletét egyszerre. A TLB, a cache, az elágazásbeslés segítésére szolgáló adatszerkezetek nincsenek megtöbbszörözve, de ezek osztottak. A bejegyzéseik közül egyesek az egyik szára vonatkoznak, mások más szára vonatkoznak, a szál azonosító egy újabb mezőként fog megjelenni ezekben az adatszerkezetekben. Most pedig lássunk egy példát az időosztásos többszálú végrehajtásra. A fólia felső részén négy szál utasításait láthatjuk. Az idő fölülről lefelé telik, és az egymás mellé rajzolt dobozok jelentik azt, hogy az a két utasítás ebben az adott esetben egyszerre végrehajtható lenne. Nincsen közöttük semmilyen függőségi viszony. Tehát konkrétan az A szálra ránézve, itt azt látjuk, hogy az első órajelben két utasítást tudunk párhuzamosan végrehajtani, természetesen, ha van megfelelő számú feldolgozóegység, aztán egyet, hármat, kettőt, négyet, és utána bekövetkezik valami olyan esemény, ami miatt a pipeline-t meg kell állítani, és itt egy három ciklusidőnyi szünet következik, amit egy újabb utasítás végrehajtása követ, és itt tovább. A B szálnak is el lehet képzelni egy hasonló ütemezését, utasítás ütemezését a C-nek és a D-nek úgy szintén. Ha durva felbontású végrehajtást támogat a processzorunk, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy először a piros szál mentén végez műveleteket, szépen veszi minden egyes Orel ciklusban a piros utasítás számláló mentén a lehívott utasításokat mind-mind végrehajtja. Ha detektálja, hogy itt valami fennakadás történt, akkor egy egységnyi szálváltási idő elteltével elkezdi a sárga utasítás folyamának az utasításait végrehajtani. Finom felboltású többszálú végrehajtásnál még egyszerűbb a kép. Egy Orel ciklusnyi munkát elvégez a piros a szálból, egyet a sárgából, egyet a kékből, egyet a zöldből, és visszatér a pirosra. Sárga, kék, zöld, és megint a piros, és így tovább. Vegyük észre, hogy itt a piros végrehajtása során ez a három Orel ciklusnyi szünet, ez mind-mind nem okoz gondot finom felboltású többszálú végrehajtásnál, hiszen mire a végrehajtás visszaér a B, C és a D szál után az A szálhoz, már eltelt a három ciklusnyi idő, egészen biztos, hogy bármi is váltotta ki ezt a szünetet, az megszűnt. Fennakadás nélkül folytathatjuk tovább az utasítás folyam végrehajtását. Mind a durva, mind a minimum felbontással el tudtuk érni azt, hogy sokkal kevesebb szünetet kellett beiktatni, sokkal több ciklusban végez hasznos munkát a processzor, nagyobb lesz a throughputja. Több utasítást tud végrehajtani ciklusonként. Van még egy megoldás többszálú végrehajtás támogatására, ez pedig a szimultán többszálú végrehajtás. Ez egy kicsikét máshogy működik, mint az időosztásos. Ez csak szuperskalár architektúrával értelmezett. Szuperskalár architektúrákkal már találkoztunk. Tudjuk, hogy itt mi az alapötlet. Van jó sok műveleti egységünk, és ha találunk több utasítást, melyeket egyszerre végre lehet hajtani, akkor a sok műveleti egység segítségével ezeket egyszerre végre is tudjuk hajtani. Csak általában az a probléma, hogy nem találunk olyan sok végrehajtható utasítást, ahány műveleti egységünk van. Így a műveleti egységek nagy része az idő jó nagy arányában kihasználatlan marad. De ha több programszál is rendelkezésre áll, akkor a processzor egy nagyobb merítésből tud független utasításokat válogatni, és sokkal jobb eséllyel föl tudja tölteni az összes műveleti egységét hasznos utasításokkal, és még jobban tudja növelni a műveleti egységek kihasználtságát. Nézzük meg, hogy ez hogy is működik. Ebben a példában tegyük föl, hogy a processzorunk négy teljesen univerzális műveleti egysége rendelkezik. Ilyet tudjuk, hogy nincs a gyakorlatban, ez tényleg csak egy tankönyvi példa. Az első Orel ciklusban a processzor az A utasítás szál mentén két független utasítást talál, és ezeket be is ütemezi a két univerzális végrehajtó egység közül kettőbe. De mivel még maradt neki két szabad kapacitása, ezért a következő szálból is vesz ehhez utasításokat, és már is ki tudtuk használni az összeset. A sárgából még mindig van egy szabadon végrehajtható utasítás, ezt a következő Orel ciklusban be is helyezi az egyik műveleti egységbe, a három szabadon maradó helyet pedig a kék szálainak, a kék szál utasításainak a beütemezésével tölti fel. Aztán jön a zöld, piros, és így tovább, ahogy haladunk. Ebből a példából is nagyon jól látható, hogy sokkal jobban föl lehet tölteni a műveleti egységeinket utasításokkal, hogyha több programszál áll a rendelkezésünkre, ha a processzor több programcountert is karbantart, ezek mentén nagyobb mennyiségű független utasítást tud összeválogatni magának. Azt nem állíthatjuk, hogy minden processzor támogat több szálat, de a nagyobb teljesítményre hajazó processzorok mind-mind rendelkeznek valamilyen fajta multithreading támogatással. Például az Intel a Pentium 4 családban vezette be a többszálú végrehajtást. Az Intel implementációját egyébként hyperthreadingnek hívják. 2002-ben vezették be ezt az Intelnél, és ez egy szimultán többszálú végrehajtó eljárás volt, a szuperskalár működést hivatott hatékonyabbá tenni. Az Intel két programszálat támogat, két szálat tud ilyen módon kezelni. Ez egyébként mind a mai napig igaz. Az Intel a Pentium 4 óta a legfrissebb, ma kapható processzorokig két szálú végrehajtást képes hardveresen kezelni. Ha a végére ugrunk a táblázatnak 2017-hez, akkor látjuk, hogy az X86 architektúrának a másik nagy gyártója, az AMD is felzárkózott az Intel mellé. 2017 óta az AMD processzorai is támogatják a szimultán kétszálas végrehajtást. Az Intel Itanium 2 processzor, amit 2006-ban vezetett be, és nemrég fejezték be a teljes termékcsalád gyártását, már megbeszélt okokból, durva felbontású, időosztásos többszálúságot támogat, megint csak két szál segítségével. Az IBM a szimultán többszálúság mellett tette le a voksát, kezdetben 4 szálat kezelt a processzor hardveresen, aztán 2010 óta, kezdetben 2 szálat kezelt a processzor hardveresen, aztán 4-et, 2013 óta pedig az IBM Power 8 processzor óta 8 szálat képesek kezelni ezek a processzorok. Most pedig térjünk át a valódi multiprocesszoros rendszerekre. Ezek olyan rendszerek, melyekben tulajdonképpen teljes értékű processzorok vannak, és mindegyik processzor egy-egy utasítás folyam végrehajtásáért felelős. Számos fontos érv szól a valódi multiprocesszoros rendszerek használata mellett. Egyrészt ezzel az explicit párhuzamosság megközelítéssel sokkal nagyobb léptékű párhuzamosítást lehet elérni. Másrészt sokkal költséghatékonyabbak is a multiprocesszoros rendszerek, hiszen a processzorok ára nem lineárisan nő a számítási teljesítményükkel, hanem exponenciálisan nő. Sokkal jobban megéri lassú processzorból többet venni, és ezt multiprocesszoros rendszerként üzemeltetni, mint gyorsból egyet. Az is fontos, hogy a multiprocesszoros rendszerek borzasztó jól skálázhatók, könnyű őket bővíteni. Ha nagyobb teljesítményre van szükségünk, hozzáadunk még néhány processzort, és már is kibővítettük a rendszerünket. Hibatűrés szempontjából is vannak előnyei a multiprocesszoros rendszereknek, hiszen ha egy-egy processzor vagy egy-egy csomópont egy ilyen rendszerben elromlik, a többi elvégezheti a feladatait, igaz, hogy picit megnő a terhelésük, amíg a javítást el nem végezzük, de a rendszer elérhető és működőképes marad. Ezek az érvek mind nagyon-nagyon fontosak és nagyon-nagyon jól hangzanak. Azonban nem kerülhetjük el, hogy ne ejtsünk szót a korlátokról is. A legfőbb korlát pedig nem más, mint a szoftver. Valakinek ugyanis elő kell állítania ezeket az explicit párhuzamosított programokat, olyan szoftvert kell írni, melyben több utasítás számláló egymással párhuzamos szálakon végzi el a feladatot. Ki csinálja ezt meg? A fordító? A programozó? A processzor egész biztos nem. Számára már tálcán kell kínálni a különböző program countereket, ő már nem fog itt ebben a megközelítésben párhuzamosítást végezni. A fordítónak borzasztó nehéz dolga van, hiszen egy szekvenciális programot lát, ez az, amit a mai programozási nyelvek mind-mind támogatnak, és neki kell ebben a párhuzamosítható részeket megkeresnie. Sajnos fordítóprogram, amelyik ezt hatékonyan meg tudná csinálni, mind a mai napig nem létezik. Nagyon nagy erőkkel kutatják az ilyen intelligens, párhuzamosításra képes fordítóprogramoknak a területét, de nincsenek még átütő eredmények, egyelőre legalábbis. Az egyetlen opció, ami tulajdonképpen használatban van mind a mai napig, az, hogy a programozónak kell elvégeznie a programok párhuzamosság tételét. Nekünk kell eleve úgy preparálnunk, úgy elkészítenünk a szoftvert, hogy abban nyelvjelemekkel jeleznünk kell, hogy mik azok a részek, mik azok az utasítás folyamok, melyeket egymással párhuzamosan végre tud hajtani a processzor különböző program counterek segítségével. Ez egy rendkívül nehéz folyamat. A programozónak nagyon szemfülesnek kell lenni, hogy minden ilyen lehetőséggel tudjon élni, hiszen ez a teljesítménynek a kulcsa, és rengeteg potenciális hiba lehetőséget rejt a párhuzamos programozás. Ma ez az uralkozó szemlélet, és nem látszik jele annak, hogy ez a közeljövőben megváltozzon. Rendben van, gondolhatjuk, akkor le kell nyernünk a békát. Programozóként össze kell szedni magunkat, és párhuzamos programokat kell írnunk. De hiszen megéri, nem? Egyszer egy picikét többet kell gondolkodnunk, jobban át kell gondolnunk a programunkat, de végső soron milyen jó lesz nekünk majd, ha a processzor segítségével a programunk enszer gyorsabban fog futni. Biztos, hogy ez igaz? Processzorral enszer gyorsabb lesz a program? Hát lehet igaz is, de ennek nagyon nagy ára van. Ez csak akkor teljesül, ha a probléma, a feladat, amit írunk, teljes mértékben 100%-ig párhuzamosítható. Ha ez nem teljesül, akkor nem lesz enszer gyorsabb egy program futása N processzoros rendszerben. Hogy nagyjából milyen teljesítmény növekménnyel számolhatunk, arra az Amdahl törvénynek nevezett összefüggés ad bizonyos támpontot. Nézzük meg, hogy is szól ez az Amdahl törvény. Itt a fólia alján már láthatjuk a végeredményt, ez egy ronda képlet, egyébként nem is olyan ronda, Nem kell megjegyezni. Az a jó hír, hogy ez sokkal egyszerűbb egy másodperc alatt levezetni, mint memorizálni magát a képletet, a végeredményt. Nézzük, hogy hogyan lehet levezetni. Tegyük fel, hogy a programunk PED része tetszőlegesen párhuzamosítható, korlátok nélkül, egy mínusz PED része viszont csak szekvenciálisan hajtható végre. Ezek után hasonlítsuk össze az egyprocesszoros és az n-processzoros rendszerekben mérhető tapasztalható futási időket. Az egyprocesszoros rendszerekben tegyük fel, hogy egységnyi a futási idője, ideje a programnak. A kérdés az, hogy n-processzor esetén mennyi a futási ideje ugyanennek a programnak. Ha az egész programunk szekvenciálisan végrehajtható lenne, és nem lenne semmilyen tér párhuzamosításra, akkor továbbra is egy lenne a végrehajtási idő. A másik végletet is megnézhetjük. Ha az egész programunk tökéletesen párhuzamosítható lenne, akkor N processzor segítségével 1 per N lenne a futási idők. Ugye N szeresére gyorsulna a végrehajtás. Akkor most nézzük a kettő lineáris kombinációját. Ha a programunk P ad része párhuzamosítható, N minusz P ad része nem, akkor mi a végrehajtási idő? N minusz P szer 1, ez a szekvenciális rész, plusz P szer 1 per N. Ez a párhuzamosítható rész. És már csak össze kell raknunk a végeredményt. Itt az AMDRA törvénye. A szánállóban találjuk a egy processzoros rendszerben tapasztalható végrehajtási időt, 1, a nevezőben pedig az N processzoros rendszerben tapasztalható végrehajtási időt, ami 1 minusz P plusz P per N. Az előbb számoltuk ki. Tehát az AMDRA törvénye nem végrehajtási időt számol, hanem teljesítmény növekményt. Mennyivel gyorsabb n-processzoros rendszer, mint egy egyprocesszoros rendszer. Két paramétere van a formulának, a P és az N, az N a processzorok száma, a P pedig a tetszőlegesen párhuzamosítható része a programunknak. Nézzük most egy példát. Tegyük föl, hogy a főnökünk utasít minket, hogy túl lassú a programunk, és 80-szoros gyorsulást szeretne elérni. A főnökünk nagyon okos ember, pontosan tudja, hogy ezt ingyen nem fogja tudni megvalósítani, ezért nagyon-nagyon nagy lelkűen adott nekünk 100 processzort erre a célra. Ugye ezt gondolhatjuk egy nagyon nagy lelkű ajánlatnak is, 80-szoros gyorsulást kell elérnünk egy 100 processzoros rendszer segítségével. Még mielőtt nekiállnánk kódot írni, végezhetünk egy gyors számolást, hogy mennyire kell ügyesnek lennünk a programozás során. Az ember veszi az AMDRA formulát, és egy picit átrendezzük. A P-t, P paramétert, ami a párhuzamos résznek az aránya, kifejezhetjük a többi paraméter segítségével. Ez lesz az az eredmény egyébként, ami a P kifejezése után előáll. SPN-1 per SPN szor N per N-1. Behelyettesítjük, amit kell. Az SPN helyére 80-at, tehát itt 79-80-ad lesz. Itt pedig a processzorok száma található, 100 per 99. Ha ezt a számolást elvégezzük, akkor azt fog kijönni, hogy 0,9975. Ez azt jelenti, hogy a programban mindössze 0,25% lehet szekvenciális. Ez egy borzasztó, nagyon kicsi mozgástér, amit így kaptunk. Azt gondolhatjuk, hogy oké, hát ennyire ügyes nem vagyok, de 5%-ot talán, 5%-ra talán le tudom szorítani a szekvenciálisan végrehajtható program részek arányát. 5%, 0,25%, hát olyan kicsi a különbség, nem? 5% az majdnem nulla. P egyenlő 0,95, nézzük meg, hogy mit ad az AMDRA formula emellett a paraméter mellett. Kiértékeljük az AMDRA formulát, a P helyére beírjuk, hogy 0,95, N helyére beírjuk, hogy 100, és azt fogjuk kapni, hogy 16,8. Tehát hiába van 100 processzorunk, mindössze 16,8-szoros a gyorsulása a programunknak, ami egy kiábrándítóan alacsony érték. És mindezt úgy, hogy csak 5%-a volt a programban, csak 5% volt a programban a szekvenciálisan végrehajtható rész. Oké, gondolhatjuk akkor, rendben, 100 processzorral nem megy. Mi történik, ha több processzort veszek? Esetleg végtelen sokat. Hát, ha akkor egy elég nagy gyorsulást tudok elérni, el tudom érni a főnök által igényelt 80-szoros teljesítménynövekedést. Nézzük meg, hogy mit kapunk. Ha az N paramétert végtelenbe visszük, tehát vesszük a limeszét, az N tart végtelenbe ennek az SPN formulának, akkor a P per N tag a nevezőből ugye nullához fog tartani, megmarad az 1 per 1 minusz P. Ez egy olyan korlátot fog nekünk adni a teljesítmény növekményre, amit végtelen sok processzorral el tudunk érni, de annál kevesebben nem. Ennél nagyobb gyorsulást viszont semmilyen körülmények között nem lehet elérni. A szekvenciális rész fogja korlátozni a programnak a futását. Ezek után nézzük, hogy hogy néz ki maga ez a képlet, hogyha az ember kiplotolja az N függvényében különböző P paraméterek mellett. Az előbb láttuk például, hogy ha 5% a szekvenciálisan végrehajtandó a programunknak, 95%-a pedig párhuzamosítható, akkor a mi problémánkra a zöld görbe ad választ. Azt látjuk, hogy minél több processzort veszünk, persze annál gyorsabb lesz a program futása, de 20-szorosnál nagyobb teljesítményövekmény sose fogunk tudni elérni. A párhuzamos része a programoknak nagyon sok processzor esetén szinte nulla idő alatt le fog futni. De ha a futási idő 5%-a csak szekvenciálisan végrehajtható részből tevődik össze, akkor 20-szoros gyorsulásnál többet semmiképp sem fogunk tudni elérni. Látjuk egyébként, hogy minél kisebb a párhuzamosítható része a programoknak, annál alacsonyabb gyorsulási értékek jönnek ki. Egészen frusztráló például, hogyha a program felét tudjuk párhuzamosítani, akkor kétszeresnél nagyobb futási időt nem tudunk elérni, még 65 000 processzor munkával, fogásával sem. Igazából ez az AMDAL formula üzenete. Az AMDAL formula borzasztó, primitív, nagyon egyszerű, rendkívül korlátozott és túlzottan egyszerűsítő is. Nagyon sok faktort nem vesz figyelembe a valóságból, de nem is ez a célja az AMDAL törvénynek. Az AMDAL törvénynek egy fontos üzenete van: hiába növeljük a processzorok számát, a teljesítménynövekmény nem fog tetszőlegesen nagyra növekedni, a szekvenciálisan végrehajtható része a programunknak mindig egy korlátot fog jelenteni a teljesítménynövekmény szempontjából. Most pedig térjünk át a valódi multiprocesszoros rendszerekre. Sajnos ebből a tájból nincs lehetőség arra, hogy ezeknek a rendszereknek a finomságait, részleteit hosszasan taglaljuk. Itt most csak egy klasszifikációra, egy osztályozásra, egy áttekintő képre lesz idő. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk osztályozni ezeket a rendszereket. Ha sikerült a programunkat több szálra vagy több taskra bontani, párhuzamosan futó szálakra és taskokra, akkor szinte elkerülhetetlen, hogy ezek kommunikáljanak egymással. A kommunikáció módjára a multiprocesszoros rendszerekben alapvetően két egymástól gyökeresen eltérő megoldás ismert. Az egyik az osztott memóriás, a másik pedig az üzenetküldésen alapuló kommunikáció. Osztott memórián alapuló multiprocesszoros rendszerekről beszélünk akkor, ha a párhuzamosan futó taskok úgy kommunikálnak egymással, hogy az osztott memóriába írnak üzeneteket. Az egyik akar valamit üzenni a másik szálnak, akkor beírja, vagy másik tasknak, beírja a memóriába, az osztott memóriába, a másik pedig kiolvassa az általa is elérhető osztott memóriából ezt az üzenetet. Üzenetküldésen alapuló rendszerekben pedig nincs osztott memória általában, hanem explicit üzeneteket küldözgetnek egymásnak, úgy, ahogy az interneten csomagok segítségével kommunikálnak a különálló számítógépek, itt a különálló taskok üzeneteket küldözgetnek egymással, ha van valami mondani valójuk egymás számára. Memória műveltek költsége szerint is megkülönböztethetünk multiprocesszoros rendszereknek két fajtáját, az úgynevezett UMA és a NUMA rendszereket. Az UMA, a Uniform Memory Access, olyan rendszerekre használatos, melyekben minden memória művelet ugyanannyi ideig tart. A memória elérési költsége azonos minden résztvevő számára. Ezeket a rendszereket nagyon egyszerű programozni, már amennyire egyszerű párhuzamos programokat írni egyáltalán, hiszen teljesen mindegy, hogy hova teszünk a memóriába egy adatot, minden processzor számára, a multiprocesszoros rendszer minden eleme számára egyforma idő alatt válik ez az adat elérhetővé. A NUMA, a Non-Uniform Memory Access egy kicsit bonyolultabb ennél. Itt nem azonos a memória elérési ideje minden processzor számára. Vannak olyan részei a címtartománynak, melyek bizonyos processzorok számára gyorsabban érhetők el, a címtartomány más részei pedig lassabban érhetők el. Ezekre párhuzamos programot írni azért még az átlagosnál is bonyolultabb feladat. Itt nagyon fontos az, hogy az adatokat ahhoz a processzorhoz vigyük közelebb, itt elérési idő szempontjából értjük azt, hogy közelebb, mely valójában feldolgozási feladatokat fog végezni ezeken az adatokon. Nézzük meg először picit részletesebben azokat a multiprocesszoros rendszereket, melyben üzenetküldéssel kommunikálnak egymással az egyes processzorok. Itt a csomópontok teljes értékű számítógépek. Mindegyiknek megvan a maga processzora, a saját kis memóriája, a saját kis perifériái, mindegyik a többitől teljesen izolált szintartományjal dolgozik, mint hogyha vennénk több ezer számítógépet és összekötnénk őket valamilyen kommunikációs csatorna segítségével. Például az internet segítségével. Ezen van a rendszerekben a kommunikáció üzenetek segítségével történik, mégpedig explicit üzenetküldés segítségével. Ez azt jelenti, hogy nektek programozóként kell kezdeményeznetek az üzenetküldést, illetve az üzeneteknek a fogadását. Mi is egy üzenet? Hát egy üzenetbe bele kell rakni a címzetnek az azonosítóját, a küldőnek az azonosítóját, és magát a rakományt, a hasznos adatot, amit szeretnénk a másik féllel közölni. Ilyen multiprocesszoros rendszerekben általában vannak, ezek az ilyen típusú multiprocesszoros rendszerek programozásához általában rendelkezésre állnak különböző ilyen frameworkök, programozói interfészek. Ezek rendelkeznek send primitívvel, melyek segítségével egy üzenetet lehet kézbesíteni a címzetnek az irányába. Üzenet fogadása szintén egy ilyen része ezeknek a programozói interfészeknek. Ez a receive primitív lesz, amikor a programunk egy üzenetet vár a másik csomópont felől. Az üzenetküldés maga egyébként lehet szinkron vagy aszinkron. A kettő között az a különbség, hogy a szinkron esetben a felek mindenképpen bevárják egymást, tehát a küldő blokkolódik a programja, nem fog tovább futni, amíg a fogadó nem tudta az üzenetet átvenni. Aszinkron üzenetküldés esetén viszont a küldő nem várja be a fogadót, elküldi az üzenetet, és már folytatja is a futását, majd később, hogyha az üzenet célba ért, akkor elérhetővé válik neki ez a státusz információ, hogyha akar, néha ránéz, hogy vajon a másik oldal elolvasta-e már az üzenetét, de ez emiatt nem fog blokkolódni a program futása. Az üzenetküldésen alapuló multiprocesszoros rendszerek közé sorolhatjuk a klasztereket és a grideket is. Mind a kettőnél alapvetően ugyanarról van szó, vesz az ember egy csomó számítógépet, ezeket összekötjük valamilyen hálózat segítségével, például internet hálózat segítségével, és ezeken különböző feladatokat végzünk el. A kettő között az a különbség, hogy a klasztereknél azonos feladatokat végeznek a rendszer csomópontjai, gridnél pedig nem. Ott mindegyik csomópont más és más feladatot tud elvégezni. Ilyen üzenetküldésen alapuló multiprocesszoros rendszerek programozásához két nagy programozói interfész áll rendelkezésre, az OpenMPI és a PVM. Ha valaki ezügyben érdeklődést mutat, akkor javaslom nekik, hogy ezekre keressen rá. Rengeteg tananyagot, információt, leírást fog találni ezekről az interneten. A másik nagy kategória az osztott memórián alapuló multiprocesszoros rendszerek. Ezekben a rendszerekben a taszkok közötti kommunikáció rendkívül egyszerű. Valamit akarunk üzenni a másik tasznak? Beírjuk az osztott memóriába. Másik tasz pedig ki fogja tudni onnan olvasni az üzenetet. Ha még emlékszünk rá, az UMA Unified Memory Access volt az az eset, amikor a memória moduloknak az elérési ideje minden CPU számára azonos volt. Itt a fólia baloldali részén láthatjuk, hogy milyen egyszerű egy ilyen rendszernek a megvalósítása. Vannak processzoraink, vannak memóriamoduljaink, és szükség van egy összekötetés hálózatra, mely ezek között a kapcsolatot megteremti. Az a probléma ezekkel a rendszerekkel, hogy rendkívül rosszul skálázhatók, hiszen ha be akarok rakni egy új CPU-t, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy többlet feladatot fog elvégezni a rendszerünk. Ez a többlet feladat többlet memóriaforgalmat fog indukálni, tehát az egy processzor számára rendelkezésre álló memória sávszélesség minden egyes processzor hozzáadásával csökken. Ilyen rendszereket maximum 100 processzorig szoktak használni. A jobb oldali ábrán egy kicsikét finomított képet látunk, ahol a processzorok saját cache-sel is rendelkezhetnek. Ez persze valamennyit segít a memória sávszélesség problémán, de teljes mértékben nem oldja meg azt. Ilyen rendszer talál mindenki a saját számítógépében, illetve a saját telefonjaiban is. Ezek mind-mind UMA rendszerek. Ha van egy több magos processzorom, az nem más, mint egy UMA osztott memóriás multiprocesszoros rendszer. Az egyes magok teljes értékű processzorok, mindegyiknek megvan a maga cache memóriája, és mindegyikben találhatunk egy összeköttetés hálózatot, melynek segítségével a rendszerben lévő rendszermemóriával ezek a magok kommunikálni tudnak. Multiprocesszoros rendszerek programozására nagyon népszerű programozói keretrendszer, például az OpenMP. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, megint csak az interneten rengeteg anyag található ebben a témában. Beszélnünk kell a NUMA esetről is, Non-Unified Memory Access. Ez továbbra is osztott memóriával kommunikáló multiprocesszoros rendszer, de itt már a processzorok nem azonos hozzáférési idővel tudják a különböző memóriatartományokat elérni. Ezekben a rendszerekben nem is CPU-kat és memóriákat különböztetünk meg, hanem csomópontokat. Minden egyes csomópont áll egy CPU-ból, egy memória modulból és egy cache memóriából, ami ennek az elérését gyorsítja. Az összeköttetés hálózat nem CPU-t köt össze memóriával, hanem ilyen csomópontok kommunikációját teszi lehetővé. Nagyon fontos, hogy ezek továbbra is osztott memórián kommunikáló processzorok, tehát egy nagy közös címtér van, csak a címtér egyik része az egyik CPU-nál áll rendelkezésre hardveresen, másik része a másik csomópontnál, és így tovább. Ha valaki a címtérnek azon tartományához akar fordulni, ami hardveresen a saját csomópontjához van rendelve, akkor ezt nagyon gyorsan teheti meg. Viszont más csomópontoknál lévő adatok esetén az összeköttetés hálózatot kell igénybe venni. Vegyük észre, hogy a hálózati terhelés, ami az összeköttetés hálózatra zúdul, sokkal kisebb, mint az UMA esetben, hiszen ha egy új csomópontot veszünk föl egy ilyen multiprocesszoros rendszerbe, akkor ha az ember okosan írja meg a programot, el lehet érni azt, hogy az a csomópont nagyrészt a saját adataival végezzen műveleteket, amelyek számára lokálisan rendelkezésre állnak, és így sokkal kisebb lesz az összeköttetés hálózatra irányuló terhelés. Osztott memóriával kommunikáló multiprocesszoros rendszerekben egy csomó olyan érdekes jelenség léphet fel, ami egy processzoros rendszerekben nem is létezett. Ilyen például a memóriát érintő koherencia probléma. Lássunk erre egy példát. Tegyük föl, hogy egy olyan rendszerünk van, melyben két processzor található, P1 és P2, mindkettő rendelkezik cache memóriával. Ezeken túl természetesen van egy rendszermemóriánk is. Az első lépésben tegyük fel, hogy egy bizonyos memória objektum kizárólag a memóriában érhető el. A második lépésben a P1 processzor ezt a memória objektumot el akarja érni. Ezzel bekerül ez a memória objektum a P1 processzor cache memóriájába. A harmadik lépésben a P2 is el akarja érni ugyanazt a memória objektumot, így ez az X memória objektum most már a P2 cache-ben is elérhető. Ebben az időpillanatban három résztvevő birtokolja ezt az adatot a rendszerben. Benne van a memóriában, benne van a P1 processzor cache-ben és benne van a P2 processzor cache-ben. Eddig semmi gond nincs. Csak a negyedik lépésben a P1 úgy dönt, hogy ezt az adatot módosítani szeretné. Ez alatt módosul. A P1 persze van olyan rafinált, hogy a módosítás pillanatában a memóriát is frissíti, így a memóriában is a friss adat fog elérhetővé válni. A probléma ott van, hogy a P2 erről semmit nem tud, a feje fölött zajlanak ezek az események, a P2 cache-ben továbbra is a régi, elavult tartalom található meg. A memória koherencia az egy olyan fontos dolog, amire mindig gondolni kell egy ilyen multiprocesszoros rendszerben. Definíció szerint akkor nevezzük a memória rendszert koherensnek, ha a változások előbb-utóbb mindenkihez el fognak jutni. Itt nincs szó időzítésről. Nem kívánjuk azt, hogy minden pillanatban mindenki egységes képet lásson a memória tartalmáról, csak azt kívánjuk meg, hogy előbb-utóbb, majd valamikor, esetleg sokára, de mindenkihez el fognak jutni a változások, amelyek a memóriában történnek. Ennek az elérése nem olyan egyszerű. Bizonyos algoritmusokat kell futtatni a cache-ek frissítése alkalmával, ezeket cache-koherencia protokollnak hívják. A legegyszerűbb megoldás az, amikor write-through update policy-t használunk, write-no-allocate stratégiával. Ebben az esetben A cache azon nyomban átvezet, ugye a write through ezt jelentette, azon nyomban átvezeti a megváltozott tartalmat a memóriába, a write no allocate pedig garanciát jelent arra, hogy minél rövidebb ideig legyen inkoherens állapotban a memória. Ha valamit módosítunk és nincs benne a cache-ben, akkor nem is húzzuk be a cache-be, nehogy túl sok kópia legyen egy memóriatartalomról a rendszerben. Persze mindez nem elég. A write through plusz write no allocate nem elég a koherencia elérésére. Kell még egy kiegészítés. A legegyszerűbb kiegészítés az, hogy invalidate üzenetet küldünk a többi processzornak, hogyha valamit változtatunk a cache-ünkben. Tehát nem elég, hogy amikor a P1 megváltoztatja az adatot a cache-ben, azt minél hamarabb visszaírja a memóriába, még arra is szükség van, hogy broadcast üzenetszórás segítségével, egy invalidate segítségével minden processzort értesítsen arról, hogy sürgősen törölje ezt az adatot a cache memóriájából, hogyha az éppen ott van bent. Ha valaki erről a témakörről sokkal többet szeretne tudni, a jegyzet utolsó fejezete egészen részletek a menőkig tárgyalja ezt a memória koherencia kérdéskört. Az osztott memória kezeléssel kapcsolatban felléphet egy másik nagyon érdekes jelenség, a memória koherencia mellett memória konzisztencia problémával is foglalkoznunk kell. Ezt is rögtön nézzük meg egy példán keresztül. Ebben a példában három processzorunk lesz, és ezek három adaton, az X1-en, az X2-n és az X3-on dolgoznak. Ezek az adatok osztottak, az osztott memóriában találhatók. Minden processzor egy különböző programot futtat. Az első beállítja az egyes adatot egyre, és kírja a képernyőre a kettesnek meg a hármasnak a tartalmát. A második processzor a kettest állítja egyre, és az egyes meg a hármast írja ki a képernyőre. A hármas a hozzárendelt X3-at változtatja meg, és a másik két adatot fogja kiírni a képernyőre. Tehát mindenki megváltoztat egy adatot, és kírja a többiekét a képernyőre. Nézzük meg, hogy miféle kimenetek állhatnak elő. Azt azért már mi is sejtjük, hogy ha ezeket párhuzamosan futtatjuk, akkor itt többféle outputot el lehet képzelni a kimeneten. Például a 001011 az egy teljesen reális kimenet, ezt akkor kapjuk meg, hogyha az események olyan sorrendben történnek meg a futás során, hogy először az első processzor az első sort fogja végrehajtani, tehát egyet egybeállítjuk, utána kiírja az X2-t X3-at, ez még itt nulla értékkel rendelkezik, tehát így kaptuk meg a 0-0-át, utána kerül sor a 3-as végrehajtására, akkor most már nem csak az 1-es, hanem a 2-es adat is egyre van állítva. A negyedik sorban kiírjuk az 1-est meg a 3-ast. Az 1-es már 1, a 3-as még 0. Végül pedig az 5-ös 6-os következik, a 3-ast is egybeállítjuk, és kiírjuk a másik kettőt, ezek már mind a kettő egybe vannak állítva. Korábbi időpontban ezeknek az átállítása már megtörtént. De ugyanígy elképzelhető az 101111 kimenetnek a észlelése is. Ez akkor történik meg, az események olyan sorban következnek be, hogy először az 1-es, aztán a 3-as, aztán a 4-es sor, utána az 5-ös, 2-es, 6-os. Ezt el tudjuk képzelni, hogy bizony ez is előfordulhat, hogy ilyen sorban hajtja végre ez a három processzor, ezt a három programsort. Az 1-1-1-1-1-1 is tökéletesen elképzelhető, hogyha például először következik be az összes változónak a beállítása, majd ezt követően a kiírása. Ha ilyen teljesen racionálisan elvárt kimenetet tapasztalunk a rendszerünknek a outputján, és mást el se lehet képzelni, akkor ezeket a rendszereket úgy hívjuk, hogy szekvenciális konzisztenciával rendelkeznek. Sajnos nem minden rendszer rendelkezik szekvenciális konzisztenciával, sőt, a leghatékonyabb, legnagyobb teljesítményű processzorok nem rendelkeznek szekvenciális konzisztenciával. Az X86 sem garantálja a szekvenciális konzisztenciát. Előfordulhat ugyanis olyan megdöbbentő kimenet, hogy 00000. Először a 2-es, aztán az 1-es hajtódik végre, 4-es, aztán a 3-as, 6-os és az 5-ös. Az ember néz, hogy ez meg hogy lehet. Emögött semmi ráció nincs. És valóban, ha a három processzor együttes viselkedését, a rendszert egyben nézzük, akkor ez tényleg nem egy helyes output. De ha minden processzornak megpróbálunk beleköltözni az agyába, a lelki világába, akkor azt látjuk, hogy ez egy teljesen logikus kimenet lehet. A processzor maga csak a hozzárendelt két utasítást fogja látni. Ő azt látja, hogy van egy egyes utasítás, amelyik beállít egy adatot, és van egy kettes utasítás, amelyik két másik adatot kiír a képernyőre. A processzor azt mondja, hogy oké, ez két független utasítás, cseréljük föl őket, mert most úgy kényelmesebb nekem a végrehajtásuk. Vagy hagyjuk végre egyszerre, adja az onóra jelbe őket. Ez mind elképzelhető. Egy szuperskalára architektúrában, autoforder ütemezéssel, erre jó esély van, hogy ez így be is következik. És így kaphatjuk meg azt az outputot, amit az előbb tapasztaltunk. Ha mindegyik processzor úgy dönt, hogy hamarabb hajtja végre a printet, mint a változó beállítást, akkor bizony megkaphatjuk a 0000 kimenetet a program. Egy ilyen látszólag hibás kimenetet fog produkálni, ami valójában nem hibás, csak nem konzisztens a rendszerre tekintve. Nagyon sok processzor nem garantál szekvenciális konzisztenciát. A szekvenciális konzisztencia garantálása borzasztó nehéz hardveresen, költsége van. Biztos, hogy valahol meg lesz az ára, valamilyen dolog, valamilyen művelet lassabb lesz, amiatt, hogy ezt a konzisztenciát biztosítsa a rendszer. Ahol ez nincs, ott szoftverből kell gondoskodni arról, hogy ez meglegyen. Megint csak ránk, programozókra hárul az a feladat, hogy ilyen furcsa anomáliákra is felkészítsük a programunkat. Ezzel a videó végére értünk. Ennyit gondoltunk elmondani a multiprocesszoros rendszerekről. Ha valaki érdeklődik a téma iránt, a jegyzetben jó sok kiegészítő anyagot talál. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!